Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 0,28 pontos emelkedéssel 40.350 ponton kezdte a napot. Ez a tegnapi záróértékhez képest csekély mértékű emelkedésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok! Történt-e ehhez képest változás az elmúlt hetes percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy picit elromlott a hangulat a budapesti értéktőzsdén, most szűk fél százalékos gyengülésben van a BUX Index, 0,45%-kal áll éppen tegnapi záróértéke alatt egészen pontosan, és a vezető papírok is szinte kivétel nélkül gyengültek, az OTP 0,7%-kal 8940 forintra esett vissza, a Richter 0,7%-os mínuszban van 7030 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal 368 forint 50 fillérre gyengült, míg a MOL árfolyama szintén 0,1%-kal 2800 forintra esett vissza.
Kacsi, felhívnád-e a figyelmet bármi olyan gazdasági eseményre, történésre, ami befolyásolhatja a börzét?
Alapvetően a mai nap legfontosabb esemény az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése lesz, ugye magyar idő szerint kora délután teszik majd közzé a döntést, és ezt követően pedig Christine Lagarde elnök tart egy sajtótájékoztatót, ahogy ezt megszokhattuk. A várakozások szerint jövő hónapban elindulhat a kamatemelés az eurozónában is. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatban most közölnek-e erőteljesebb indikációt.
A forint árfolyamáról még néhány szóban.
A forint gyengüléssel kezdte a napot, főleg az elmúlt percekben láttunk gyengülést, miután a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az irányadó kamatonval is, vagyis maradt a 6,75%-os egyhetes betéti ráta. Így most 396 forint 40 fillért kell adni egy euróért, ez 0,3%-a magasabb a tegnap esti szintnél, és ismét vészesen fenyegeti a forintot a 400-as történelmi rekord, amit március elején láttunk. A dollár most 369 forint 90 fillérbe kerül, az angol font pedig 453 forint 27 fillérre áll éppen.
Köszönöm szépen, nem egészen 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És itt van a telefonvonal túlsó végén Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz Tamás, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Az elmúlt napokban bejelentett rendkívüli adóintézkedések érintik a tőzsdén jegyzett legnagyobb cégeket is. Milyen hatással lehet ez az árfolyamaikra?
Nem csak, hogy egyszerűen érintik, hanem az extra profit adó majdnem felét a kormány a tőzsdei cégek vállára tette, részben érthető módon. Ezek közül a legnagyobb összeg, a 800 milliárdból egyébként olyan 360-370 milliárd terheli a tőzsdei cégeket. Ebből a legnagyobb összeg értelemszerűen a MOL-é, ahol 250 milliárdnyi különadót kell befizetnie, jelentős részben a Urál Brent spread által képződött nyereségből, de ennek ellenére a MOL helyzete talán a legkevésbé rossz, nem is nagyon esett a várfolyama.
De miért, Tamás, pláne, hogy most az Európai Unió vizsgálja és visszavonásra sarkalja a kormányt a kettős ár miatt is?
A kettős ár az jelenleg, tehát a benzinásapka az havi 10-12 milliárd forintjába kerül a MOL-nak. Ez fájdalmas, de nem meghatározó. Ezt a elemzése szerint a tavalyi 1000 milliárd után idén, még a különadók és a benzinásapka hatása után is olyan 1560 milliárd forintnyi EBITDA képződik a MOL-nál, hogyha nem lenne különadó és nem lenne benzinásapka, akkor akár 2000 milliárd is, tehát a tavalyi nagyon jó év duplája is megképződne. Egyszerűen rengeteg pénzhez jut a MOL, ez egy ciklikus üzem, most éppen olyan helyzet van, volt korábban, amikor a Brent-Urál spread negatív volt, akkor jó felével veszteségesen tudta csak eladni a finomított olajtermékeit a külpiacokon. Jelenleg ebben jelentős nyeresége van, aminek egy részét, elég komoly részét az állam elvonja. Úgyhogy nagyjából a nyeresége az a tavalyi 500 milliárdot meghaladó szinten lesz idén is. A nagy extra profit elvonás után, és a tavalyi 300 forintos osztalék után a Verste 150 vagy 200 forintos osztalékkal számol idén, a idei és a jövő év után, tehát egy és két év múlva. Miután állami alapítványok tulajdonosai a MOL részvények negyedének, ezért ezek pedig osztalék érdekeltek, ezért a stabil osztalék fizetőképessége az megmarad. Ennek tulajdonítható, hogy nem esett az ára, annak ellenére sem tegnap, hogy azért egy negatív hír volt, a Fitch hitelminősítő ugyan megerősítette a BBB mínusz, tehát az ország kockázattal megegyező kilátását, minősítését a MOL-nak, de az eddigi semleges kilátás negatívra minősítette, pont azért, mert hogy azért két éven belül, tehát 24 végéig kapott egyelőre haladékot Magyarország az orosz olajra, azért ez alatt a két év alatt a MOL-nak igen jelentős beruházásokkal kell fölkészülni a haladék utáni korszakra, amikor már nem orosz olajat kell földolgoznia. Ehhez sok egyéb mellett például egy 80 kilométeres horvátországi vezetékszakaszt kell alapvetően a MOL költségére bővíteni.
Elképzelhető itt ez az 550-750 milliárdos euróban számított beruházás? Ez megállja a helyét, amit a külügyminiszter szokott mondani?
Igen, nagyjából erről van szó, részben a vezetékről, részben pedig a százhalombattai üzem, tehát a petrokémiai üzem technológiai folyamatait kell átállítani, és az is beruházás igényes. De azért azt látni kell, hogy ez a 550-750 milliárd euró ugyan soknak tűnik, de azért a MOL EBITDA-ja, ez az 1500 milliárd forint, amit idénre becsülnek, ez azért majdnem 4 milliárd euró, tehát elvileg erre a MOL-nak van pénze, inkább arról van szó, hogy időigényes, de erre való ez a két éves átmeneti időszak.
Tamás, tehát vegyük
nem
akkor...
a MOL a fővesztes, ennél sokkal inkább az OTP, meg részben a Magyar Telekom. Az OTP-t 78 milliárd forint sújtja, a 250 milliárdos egész pénzintézeti szektor terhelő különadóból 31% a részesedése. A lakossági piaci részesedése körülbelül ennyi az OTP-nek, de érdemes megnézni, hogy a vállalati hitelpiacból, ahol ő csak egy 20-24%-ban részesedik, ott azért a OTP-nél nagyobb szereplő is van a piacon, a Magyar Bank Holding. A Magyar Bank Holdingot az OTP-nél kisebb mértékben sújtja ez az extra profit adó.
De miért?
Nem véletlen, hogy az OTP az eset jobban. Alapvetően azért, mert a profit adó, extra profit adó alapja az a banki nettó árbevétel, tehát a kamat különbözet és bizonyos jutalékbevételek, és itt ez az OTP-nél inkább a lakossági piaci részesedéséhez illeszkedik ez a szám, miközben a vállalati piaci részesedése ennél kisebb.
A Richtert érintették az adóváltoztatások, intézkedések?
Nem, a Richtert nem, a gyógyszerkereskedelmi cégeket, tehát a gyógyszer nagykereskedőket érintetik, a gyógyszergyárakat nem érintik. A M-Telekomot, Magyar Telekomot érintik keményen, 25 milliárdnyi pótadót kell befizetnie. Ez nagyjából eldönti azt a vitát, ami a idén áprilisi közgyűlésen késhegyig menő vitaként zajlott a részvényesek között, mármint a Deutsche Telekom és a kis részvényesek között, hogy tud-e 15 forintnál több osztalékot fizetni a M-Telekom. Tavasztal még úgy nézett ki, hogy bőven tudna, azért ez a 25 milliárd, de pont 25 forintnyi osztaléknak felel meg. Tehát azt gondolom, hogy fogja tartani a 15 forintot, de emelésről nem nagyon lesz szó jövőre.
Köszönöm szépen.
És az árfolyamon az esett is.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották itt az Inforádióban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy nem lassít a hazai infláció. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az áprilisi 9,5%-ról májusban 10,7%-ra emelkedett az infláció Magyarországon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az áremelkedés mértéke meghaladta a várakozások ilyen mértékű inflációra. Ilyen mértékű inflációra legutóbb 1999. decemberében volt példa, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Májusban 10,7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak a KSH statisztikája szerint. Még korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke utalta arra, hogy a jegybank számításai szerint 10,5% körül lehetett a májusi infláció. Úgy tűnik, hogy még ezt is meghaladta az érték. Az elemzők is egyébként 10,5% körüli áremelkedésre számítottak, és azt lehet mondani, hogy több mint 20 éve nem volt arra példa, hogy Magyarországon két számjegyű legyen az infláció. Utoljára 2001 nyarán volt erre példa, illetve a mostaninál magasabb értékre pedig 1999. decemberében.
Továbbra is az élelmiszerek áremelkedése húzza az inflációs rátát, és milyen mértékű volt az élelmiszer drágulás?
Igen, egyre inkább elmondható ez, hogy az inflációt az élelmiszerek áremelkedése húzza. Egy év alatt 18,6%-kal emelkedett az élelmiszerek ára átlagosan, és még egy hónap alatt is 3,5%-os volt a drágulás, vagyis valóban azt mondhatjuk, hogy májusra szépen lassan begyűrűzött az orosz-ukrán háború hatása és a globális élelmiszer árak emelkedése. Emellett átlagon felüli mértékben 11,4%-kal emelkedett a tartós fogyasztási cikkek ára. Ugye itt ezek esetében egyrészt a forint gyengülésről lehet beszélni, másrészt pedig szintén nemzetközi folyamatokról, az energiaárak és nyersanyagárak jelentős emelkedéséről, illetve 10% felett volt még az egyéb cikkek és üzemanyagok árának emelkedése májusban.
Ezen a 10,7%-os májusi inflációs adattal Magyarország hol van az európai országok mezőnyében? Ugye azt lehet tudni, hogy a balti államok produkálják a legrosszabb inflációs adatot, akár 20%-ot is megközelíti ott a pénzromlás.
Igen, ugye a májusi adatot még az Eurostat nem közölte, de az elmúlt hónapok alapján azt lehet mondani, hogy valószínűleg az európai középmezőnyben, vagy annak első felében található a magyar inflációs ráta. Ahogy említetted, a balti országokban már a 20%-ot közelíti az áremelkedési ütem, de a régiónkban is, a cseheknél, a lengyeleknél 14% körüli az infláció, és illetve Nyugat-Európában is vannak már jócskán 10% feletti értékek, vagyis voltak az elmúlt hónapokban.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kifejezetten a hazai KKV-szektor számára hozott létre új 5G technológiára épülő szolgáltatást a JET-tel, amely Wi-Fi router segítségével biztosít korlátlan adatforgalmat az irodai munkához. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Fülöp Gáborta, JET-tel üzleti értékesítési és marketing igazgatóját.
Ez a szolgáltatás tulajdonképpen a vezetékes hálózatokkal egyenértékű internetezési sávszélességet, sebességet biztosít az ügyfeleknek, és ezt a megoldást azért hoztuk ki, hogy a jelenleg általunk értékesített vezetékes hálózatot kiegészítjük, és nagyobb területen tudjuk biztosítani az ügyfelénknek azt a szolgáltatási élményt, szolgáltatási színvonalat, ami tulajdonképpen a vezetékessel egyenértékű sávszélességet biztosítja. Fontos megemlíteni, hogy ezt azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik kis vállalkozások, de egy időben, egy irodahelyiségben több ügyfél használja egyidejűleg az internet szolgáltatást, és ők is tökéletes minőségben fognak tudni dolgozni, adatokat mozgatni az interneten, hogyha ezt a szolgáltatást igénybe veszik.
Miért lehet ez kedvezőbb, mint mondjuk egy hagyományos vezetékes internet szolgáltatás? Ugye itt arról van szó, hogy ez egy vezeték nélküli szolgáltatás Wi-Fi router segítségével.
Egy csomó kábelezés és egyéb irodafelújításra járó feladatot lehet megúszni. Nyilván ezek a kábelezési munkák egyre könnyebben mennek, de azért mégis okoz egy kellemetlenséget, és ettől sokan félnek, és nem akarják a lakást, irodát megbontani. És nyilván a gyors telepíthetőség, gyors használat is egy további előnyt jelent, hogy az esetek döntő többségében nem igényel akár kultúri antennát sem a szolgáltatás, hanem tulajdonképpen egy ilyen wifi router segítségével igénybe vehető, nincsen várakozási idő.
Ez bármilyen szempontból földrajzilag lekorlátozott, hogy ezt a wifi routert hová lehet telepíteni?
Két korlátot is meg kell itt említeni. Az egyik, hogy hol rendelkezünk 5G hálózattal, és nyilván a másik fontos tényező, hogy ez a router hol helyezkedik el, egyfajta kapcsolatot kell biztosítani, rádiós kapcsolatot a bázisállomásunkkal, és ahogy mondtam, az esetek döntő többségében nem igényel bármiféle kültéri antennáknak az elhelyezését, de lehetnek olyan területek, ahol egyfajta jelerősítésre van szükség, ott egy antennát üzembe helyezünk, vagy felerősítünk az ablakra, vagy a kültéri falra, de a legtöbb helyen pedig egy egyszerű router, ha megfelelően van elhelyezve a lakáson, vagy az irodán belül, akkor rögtön használhatóvá válik a szolgáltatás.
Azt meg lehet mondani, hogy körülbelül mekkora a vállalkozás számára lehet ez célszerű és jó megoldást?
7-8 főt. Egy idő használatát ezek a termékek bőséggel kielégítik adatállományok továbbítására, e-mailezésre, böngészésre, tökéletes megoldást biztosít.
Fülöp Gábort a Jettel üzleti értékesítés és marketing igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áprilisban az export euróban számított értéke 12, az importé 21%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az év negyedik hónapjában a külkereskedelmi hiány csaknem 480 millió euróra rúgott. A külkereskedelmi egyenleg alakulásáról Sipos Ildikó kérdezte Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét.
Az export euróban számított értéke 12%-kal, az importé ezt jóval meghaladva 21%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi egyenleg ugyanígy éves összevetésben jelentősen több mint 800 millió euróval romlott, és 475 millió eurós hiány keletkezett áprilisban.
Alapvetően mi volt az oka annak, hogy az import euróban számolt értéke 21%-kal növekedett, majdnem a duplája az export euróban számolt értékének?
Részleteket még az április adattal kapcsolatban nem tudunk, ugyanakkor az első három hónap adatai alapján már van képünk arról, hogy hogyan zajlottak az elmúlt időszakban a külkereskedelmi folyamatok, és ebben azt látjuk, hogy egyrészt az emelkedő energia és nyersanyagárak, ezek egy nagyon masszív költséget jelentenek a magyar gazdaság számára, és ez mutatkozik meg az import jelentős emelkedésében. Illetve a másik lába ennek az import oldalon az az erős belső kereslet, ami a, például a kiskereskedelmi adatok, de a beruházások tekintetében is tetten érhetők az eddig eltelt időszakban az évben. Tehát alapvetően beruházási javak, fémtermékek, műanyag alapanyagok, építési beruházási célokra használható termékeknek az importja emelkedett meg nagyon, és valamelyest kisebb részben a ruházati és bútortermékek, amelyek pedig inkább a fogyasztáshoz köthetők. Nagyjából ez a kettő, ami legjelentősebb növekedés mutatja.
Nézve a külkereskedelmi termékforgalom értékváltozását, látható az, hogy az import, illetve az export aránya van olyan időszak, amikor változó. 2021 áprilisában például az export aránya 74,2% volt, az importé 53,2%. Most ugye megfordultak az arányok. A magyar gazdaságnak az, hogy megfordulnak ezek az arányok, bármilyen negatív tényezőt jelenthet?
A nagy kép az ezzel kapcsolatban, hogy több terméket vásárolunk, mint amennyit megtermelünk, tehát ez alapvetően deviza kiáramlást jelent. Az autóipar gyenge teljesítmény, mérsékelt teljesítményére kell gondolni, ami jelentősen a kapacitásai alatt teljesít az elmúlt időszakban, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ennek a külkereskedelmi egyenlegnek az export lába az gyengelkedik. Másik oldalon viszont ugye az import pedig a belső kereslet által van nyomva nagyon. Ez valamelyest mérséklődni fog, azt várjuk az év második felében. Ugyanakkor a fix költségként a korábbinál jóval magasabb energiaszámla az benne maradhat a rendszerben.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem egészen 20 perccel ezelőtt beszéltünk utoljára Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével, aki ismét itt van a telefononál túlsó végén. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Ez idő alatt mi történt a budapesti értéktőzsdén?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Továbbra sincs nagyon erős irány a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most éppen 0,2%-os mínuszban van, a nyitás után szűk fél órával.
és a vezető papírok is inkább felemás teljesítményt mutatnak, elsősorban az OTP 0,8%-os gyengülése húzza vissza az indexet, 8.934 forinton állnak a bank papírjai. Emellett a Magyar Telekom gyengült 1%-kal 365 forint 50 fillérre, a Richter viszont már 0,1%-os pluszban van 7070 forinton, a MOL pedig 0,3%-kal 2810 forintra erősödött.
Mit tudsz elmondani a magyar fizetőeszközről?
A forint továbbra is gyengülésben van, a jó hír, hogy nem gyengült tovább, most 396 forint 40 fillérbe kerül egy euró, ez 0,25%-kal magasabb a tegnapi szintnél, ugye részesen közeledik a 400-as lélektani határ, ami március elején a forint történelmi mélypontja volt, kérdés, hogy ezt ismét teszteli-e az árfolyam, vagy akár át is lépheti, ebből a szempontból is fontos lehet az Európai Központi Bank délutáni kamatdöntő ülése, hiszen ha a dollár erős indul, akkor ez a forint szempontjából rossz hír lenne.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.